Ez a Business Plus, az üzletem.hu podcastje. Üdvözöllek a csatornán, Gábor János vagyok.
Ebben az epizódban bebizonyítjuk, hogy szemléletváltással sokkal olajozottabb és jóval jövedelmezőbb szervezetté válhat bármely vállalkozás. A gyengeség szemléletet felváltó erősség szemlélet megváltást jelenthet a cégeknek, akik olyan erőforrás tömegre bukkannak meglévő kollektívájukban, amire jó eséllyel nem is számítottak. Arról, hogy vezetőképzéssel, csapatépítéssel és mindezek tudományosan megalapozott stratégiáival hogyan lehet sikerre ítélni egy üzletet, az Eureka Consulting & Games fehér galléros ügyfélkörrel dolgozó üzleti tanácsadó cég társalapítójával, Bódi Gabriellával beszélgettünk.
Business Plus, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával.
Miért kell kihangsúlyozni, hogy az erősség szemléletet érdemes követni a sikeres munkavégzésért, mert amúgy milyen szemlélet van még? És ezek szerint mit alkalmazunk általában helyette?
Tehát anélkül, hogy nagyon részletesen belemennék a különböző megközelítésekbe, szeretnék csak néhány fő vonulatot, gondolatot ezzel kapcsolatban elmondani neked, hogy mégis mi az ellentéte ugye az erősség szemléletnek, az, hogy a gyengeségekre fixálódunk, és azokat akarjuk folyton javítgatni. Most ez nem arról szól, hogy csak egyáltalán észrevesszük őket, menedzseljük, hanem tényleg kifejezetten arra gondolok, amikor csak és kizárólag arra fókuszálunk, és mindenféleképpen ki akarjuk ezeket javítani, szerelgetni. Na most az iskolarendszer, a család, a munkahelyek is ezt szokták erősíteni. Tehát nagyon sokan így nőttünk eleve fel, hogy ugye mi az, amit nem tudsz, mi az, amiben nem vagy elég jó. És ez frusztrációt okoz az embereknek, meg azt az érzést, hogy nem vagyok elég jó. Tehát ez az ellentéte annak, amikor arra fókuszálunk, hogy mik az erősségeink. Természetesen a gyengeségekkel is kell foglalkozni, vagy a hibákkal is, de hogy ezekkel is lehet dolgozni, ezeknek is meg lehet keresni a gyökerét, lehet velük dolgozni, de menedzselni kell, nem rájuk fixálódni, ha érted a különbséget.
Abszolút, persze, de akkor milyen szemlélet érvényesül a magyar munkahelyeken? Ez, amit említettél, lesz, hogy a gyengeségeket mindenképpen próbáljuk javítani, és ez egyébként felesleges energiapocsékolás? Uh-huh. Ezzel rontani lehet a munkaerő hatékonyságán, ha tetszik?
Negatív felhangja van, vagy negatív oldalról fogod meg a kérdést, és én mégis inkább nem a rossz gyakorlatokra fókuszálnék, hanem a pozitív oldaláról fognám meg, mert ugye ez a módszer is egy pozitív pszichológiára épülő módszertan, de hogy egyébként válaszoljak konkrétan a magyar munkahelyekkel kapcsolatos kérdésedre egy áttekintés szempontjából, nagyon vegyes a kép, amit látok. Azt lehet mondani, hogy azért a magyar munkahelyek is haladnak a korral, és egyre kevésbé jellemző ez az idejét múlt szemlélet, hogy a munkahely, tudod, egy gépezet, és az emberek meg lényegében csavarok ebben a gépezetben. Na most ez a szemlélet, ezt már tudjuk, hogy a munkavállalókra és a szervezetre is káros. Szóval azt gondolnánk egyébként, hogy az employee experience, a talent management és a sokszínűség befogadás és a munkahelyi kultúra fejlesztés azok ilyen új keletű, divatos buzzwordök, de egyébként erről szó sincs. Tehát ezek nem múló trendek, hanem természetes hozadéka annak az evolúciónak, aminek a munkavilága is most már, aminek a munkavilága is átmegy, és ez természetesen Magyarországon is megtörténik. Pont a COVID mutatta meg nekünk tűpontosan, hogy az egyik pillanatról a másikra hogyan lehet feje tetejére állítani azokat az alapvetéseket, alappilléreket, amiket régebben gondoltunk a hatékony munkavégzés kapcsán. Ilyen ugye az irodai munkahelyi közösség, ez ugye lenullázódott. Személyes interakciók szintén, tehát a törzsidők munkaórában mért teljesítmény, ezeknek sem volt a COVID alatt értelmezhető, meg megfogható mérési módszertana. Helyette a COVID lecsupaszította ezeknek a munkahelyi működéseknek a feltételrendszerét, és ugye felszínre hozta azokat az elemeket, amiknek köszönhetően mindenkinek egyértelművé vált, hogy mitől lesz egy munkavállaló motivált és produktív, egy csapat sikeres, és egy szervezet pedig vonzó és jól működő. Szóval ezek az elemek nagyon általánosak és holisztikusak, ilyen például a bizalom, a biztonság és a fejlődés. És akkor, amikor mi a pszichológiai biztonságra és ezen belül is a pozitív megoldásfókuszú megközelítésre fókuszálunk, akkor igazából ezekből tudunk merítkezni.
Milyen berögzült elvárásokkal és szabályokkal veszítenek időt, energiát és pénzt a magyar munkahelyek? És akkor itt most próbálok egyébként az átlagos, COVID-mentes, ha tetszik, békeidőkre gondolni. Tehát, hogy ami a stratégiában romlik el.
Igen, értelek. Hogy maradjak is ennél a megközelítésnél, amiről most beszélgetünk, tehát az erősségfókusznál, az egy klasszikus berögzültség, hogy a hibákat mindenféleképpen ki kell javítani, és folyton hibajavító üzemmódban vagyunk. Mert ugye vezetőként ez is a dolgunk, hogy lássuk a hiányosságokat és a veszélyeket, ugye? Tehát ez természetes, hogy erre vagyunk ráállva, de vezetőként az is a dolgunk, hogy meglássuk a lehetőségeket, és a következő szintre emeljük az üzletet. Most itt érdemes beszélnünk a hibáztatási kultúráról. Szerintem itt nagyon-nagyon nagy helye van. Sokat dolgozunk ezen az ügyfeleinknél. Van egy olyan prekoncepciónk, hogy egy kicsit kitérjek a nemzetközi tapasztalatokra is, hogy a nyugati cégek ezt már meghaladták, pedig szó sincs erről. A külföldi ügyfeleknél ugyanígy jelen van a hibáztatás kultúrája és a hibafókusz. Tehát közel azonos problémákon dolgozok a német, az amerikai, a norvég és a japán vezetői csapatokkal is. Együtt dolgozunk egy magyarországi IT fejlesztő céggel, a Mini CRM-mel, mert hogy beszéltünk róla, hogy hozzak praktikus példát is. Egy nehéz, versengő és globális piacon működnek, és egy olyan terméket fejlesztenek, amihez hasonlókban naponta bukkanhatunk rá, naponta látunk ilyeneket, mégis sikeresek itthon, és ugye tovább terjeszkednek. Nagyon sok mindent jól csinálnak, de amit különösen kiemelnék, az a hibáknak és a hibáztatásnak a kultúrája. Tehát sem a vezetők, sem a munkatársak nem félnek hibázni, nem lesznek frusztráltak, tehát a hiba nem negatívumként, hanem lehetőségként jelenik meg a szervezetben. A hiba segít felismerni azokat a területeken, amiken fejlődhetnek. Ugye ezzel most visszautalok a pszichológiai biztonságra és a megoldás fókuszú szemléletre, ennek az angol nyelvű kifejezése a fail forward, tehát nem félünk attól, hogyha valamilyen új innovatív ötlettel állunk elő, és szeretnénk előre haladni, akkor természetes velejárója a hibázás, az, hogy valami nem tökéletes, és hogy együtt tudunk rajta javítani. De ehhez kell az a fajta bátorság, amit csak az fog tudni, akkor fog tudni megjelenni egy szervezetben, hogyha a pozitív pszichológia és a pszichológiai biztonság megteremtődik.
Akkor szerintem helyben is vagyunk, hogy hogyan lehet felmérni a munkaerő erősségeit ettől a ponttól kezdve, egyénileg vagy akár csoportosan. Mi például a ti módszeretek?
Szerencsére nagyon könnyen és pontosan lehet, mivel van rá egy professzionális eszköz, egy online felmérésről beszélünk, ezt Clifton Strengths-nek hívják, amit a Gallup üzleti elemző vállalat fejlesztett ki. Mi azért döntöttünk emellett, hogy ezt fogjuk használni a képzésfejlesztés során, mert tudományosan megalapozott és validált ez a felmérés. Tudni kell róla, hogy 50 éves kutatásfejlesztés áll mögötte, és borzalmasan nagy mennyiségű adattömeg. Tehát képzeld el azt, hogy csak ezt az eszközt eddig 30 millióan használták, és ehhez még hozzáadódik a Gallup munkavállalói elköteleződéssel kapcsolatos 35 milliós adatbázisa, amit 160 országból gyűjtött össze. Tehát ezt a felmérést mindenki egyénileg tölti ki, a saját nyelvén, és végül megkapja belőle a személyre szóló riportját. Miutána ezzel a személyre szóló riporttal dolgozunk egyéni szinten is, és utána összehúzzuk. Ha egy csoportról van szó, akkor a csapat összes tagjának a riportjának az eredményét, és utána emeljük ezt csoportos szintre. Amit csinál ez a felmérés, attól speciális és egyedi, hogy azonosítja a természetes adottságainkat, és azt, hogy mivel vagyunk eredendően tehetségesek. Megmutatja, hogy hol van a legnagyobb esélyünk a sikerre. Tehát ez a több évtizedes világméretű kutatás megalapozta, hogy mik azok az adottságok, amik a leginkább közrejátszanak az eredményességben, és ezt mérték tényleg 50 éven keresztül utánkövetéses vizsgálatokkal, és ebből alakult ki ez a 34 konkrét erősség, amit felmér a teszt. Ez egy nagyon-nagyon hatékony eszköz, ami segít a jóból kiváló szintre kerülni. Ez ugye alapvetően egyéni szinten indul, és utána a csapatszintre pedig az összehúzott eredményekkel tudunk menni. Erre ráépül egy képzésfejlesztési folyamat, workshopokkal, tréningekkel, team coachinggal. Tehát onnantól kezdve, hogy már megvan ez a felmérés, és tudjuk, hogy mi ez a konkrét cél, amire szeretnék felhasználni ezt a cégnél, tehát már milyen transformációt szeretnének elérni, akkor a megfelelő utána jövő programot erre rá tudjuk építeni.
Érdekes végig gondolni azt, hogy iszonyatos számokat mondtál, hogy milyen borzasztó tömeg állt rendelkezésre évtizedek alatt, aki ezeket kitöltötte. Ez igazából garantálható, hogy őszinte vélemények. Egyébként anonime például ennek a kitöltése, és hogy mekkora a hajlandóság a kitöltésre, milyen visszajelzéseket kaptatok munkavállalóktól, megbíztak-e benne, hogyan értékelték, hasznos volt-e?
Hát az e-mail címeddel regisztrálsz. Az, hogy milyen e-mail címet adsz meg, az rajtad múlik. Tehát, hogy az online felületen te regisztrálsz, és lesz egy saját fiókod. Tehát itt a munkavállalók, azok mondhatom, hogy igen, megbíznak bennünk, hisz a riportot csak ők látják, ebben a rendszerben áll rendelkezésre, de kvázi anonim, tehát nem szolgáltatják ki név szerint az adataidat. Ugye magát az eredményeknek a számszerűsítése történik meg összesítésben ország szerint. Tehát pontosan lehet látni, hogy ebből a 160 országban mik a jellemző kulturális trendek, és kérdezted azt is, hogy szeretik-e, hasznosnak találják. Igen, abszolút. Tehát mivel mindenki egyéni szinten kapja meg a riportját, és az egyéni coachingot is a riport kitöltése után, tehát egy személyre szabott, az ő elakadásait, kérdéseit, és akár nehézségeit felvonultató beszélgetésen, egy órás coaching beszélgetésen megyünk át együtt, és utána jön az, hogy oké, szeretnénk ezt továbbvinni, szeretne még ebben tovább dolgozni, ez mindig az egyéntől függ, és a csoportszintre emelés pedig annyit oszt meg, amennyit szeretne. Tehát mi sosem úgy dolgozunk, hogy nagyon mélyre beleásunk, hogyha valaki nem szeretne, akkor nem kell vele menni. Tudod, nálunk van egy ilyen motto, hogy semmi sem kötelező, és pont ettől tudnak jobban megnyílni a kollégák, és előhozni azokat a kérdéseket, elakadásokat, amiket egy sokkal lazább közegben tudunk kezelni, mint a klasszikus tantermi képzéseken.
Ez volt ugyebár a munkavállalói oldal, meg tudjuk-e nézni a munkahelyek oldalát, tehát mi a tapasztalat, mennyire vevők a magyar munkahelyek, egyrészt ugyebár ennek a felmérésnek az eredményeire, meg úgy általában a szemléletváltásra.
Azt látjuk, hogy érzik a magyar munkahelyek is, hogy változtatni kell, és igénylik a segítséget ebben. Én abban látom a nehézségüket a leginkább, ez két dolog. Az egyik, hogy nem tudják, hogy kit lehet megkeresni, ki ebben a hiteles és megbízható partner, és hogy nem alakultak ki azok a legtöbb munkahelyben még nem alakult ki annak a kultúrája, hogy erre külön felkészüljünk, és hogy ez mennyi időt és energiát fog igénybe venni. Most ugye a transformációról és a fejlődésről beszélünk, tehát a szemléletváltás az sokkal nagyobb időt, sokkal több ráfordítást igényel időben, energiában, akár költségben nem biztos, hogyha mondjuk például egy szoftverbevezetést hozunk be, viszont tényleg bonyolultabb annál, mint hogy setupolunk egy új eszközt, és utána megnyomjuk a start gombot. Tehát azért ez egy nagyobb elköteleződés, és a szemléletváltás az akár 6 hónap, de akár 3 év is lehet, ugye szervezet vagy csapat méretétől függ, és attól is, hogy hol tart ebben a folyamatban, mi a kitűzött célja. Szóval addig tart a munka nálunk, amíg megtanulják, és megtanuljuk együtt, hogy mire van szükség a szervezetnek, hova szeretne jutni, rászabjuk a szervezetre ezt a folyamatot, és ennek ugye el is kell mélyülnie, gyakorolni kell, tesztelni az új működést, visszajelezni egymásnak, és folyamatosan igazítani, amíg ez az új normális be nem áll. Van erre érdeklődés, egyre nagyobb, tehát azt látjuk, hogy az elmúlt 3 évben egyre többen keresnek minket, meg kifejezetten emiatt a szemlélet miatt, és hogy ezt szeretnék először a vezetői csapatra általában, és utána pedig a vezetők és a közvetlen direkt riportjaikra szokták kérni a felmérést és a csoportos fejlesztést. Szóval ez a szemlélet most már azt gondolom, hogy egyre inkább begyűrűzik Magyarországra is, és azért is, mert rengeteg adatunk van, és visszamért eredményünk van globális szinten is.
Ha már visszamérés, akkor engedd meg, hogy egy kicsit megragadjak ennél a szónál. Szóval mennyire alakítja át egy cég életét, hogyha vált az erősség alapú szemléletváltásra hajlandó, végigmegy ezen a folyamaton, szorosan ragaszkodik hozzá, akkor mit lehet elérni?
Igen, tudok neked mondani egész konkrét számokat is, mert a Gallup visszamért eredményeit nagyon jól lehet látni. Tehát az erősségeken alapuló fejlesztésről tényleg azt érdemes tudni, hogy nem csak az egyén szintjén hat, hanem az egész szervezetnek segít elérni az ösztönzést, a megtartást, különböző célokat tudunk kitűzni, és ezekből csak most felsorolok néhányat, amit a Gallup visszamért az elmúlt 10 évben. Azoknál a vállalatoknál, akiknél bevezették, és ezt egyébként érdemes tudni, hogy a Fortune 500 cégeknek a 90%-a már többé-kevésbé használta. Tehát már ismerik a módszert, elkezdték különböző mélységig bevezetni, és ugye ezeket az adatokat húzták össze, és az volt a Gallupnak a visszamért eredménye, hogy átlagosan 15%-kal lett magasabb a munkavállalói elkötelezettség a folyamat végén, mint amilyen volt a folyamat elején, 7%-kal lett magasabb az ügyfél elkötelezettség, 29%-kal magasabb a nyereség, 72%-kal alacsonyabb volt a lemorzsolódás a magas fluktuációjú szervezetekben. Most ezt tényleg le akarom hozni az egyén szintjére, akkor azt is tudom mondani, hogy azok a munkavállalók, akikkel erősségszemlélettel tudunk dolgozni, akkor ott azt látjuk, hogy ők várják, hogy dolgozni menjenek, és ezt másoknak is elmondják, tehát ennek konkrét visszamérhető hatása van a fluktuációra és a toborzásra. Több pozitív, mint negatív interakciója van a munkatársaikkal. Ezeket is ugye kérdőíves visszamérésekkel láthattuk akár a Magyarországon bevezetett cégeknél is, mivel maga a folyamat során elkezdenek egymással sokkal intenzívebben és mélyebben kapcsolódni. És ugye, hogyha valaki alapvetően rendben van, akkor jobban bánik az ügyfelekkel is, tehát sokkal empatikusabban, sokkal inkább tudja, hogy mit és hogyan közvetítsen az ügyfelek felé. Ezzel is foglalkozunk ezeken a workshopokon, ebben az erősségfókuszú szemléletű fejlesztési folyamatban.
Igazából említetted még a legelején, hogy az erősségszemlélet az ugye külföldön sem feltétlenül alapjárat, meg nem volt az még mondjuk a közelmúltig. Amikor külföldön dolgoztatok, esetleg mondjuk nyitottabb cégnél, akkor milyen konkrét példákkal, milyen bevált erősségszemléletekkel találkoztál, amit kiépítettetek, kiépült, vagy ami jó példa lehet ide azok számára, akiknek mondjuk ilyen meggyőző erő is kell, hogy külföldön bevált?
Abszolút, hogyne, vannak ilyen példák. Én a Kempinskit szeretem felhozni, mert nagyon szépen, mint ez a Kempinski Hotelnek a története, ők a COVID időszak alatt, a hotelbezárások idején döntöttek amellett, hogy belevágnak ebbe a transformációba, tehát azért komoly iparági krízis helyzetben döntöttek emellett. Eleve a luxus vendéglátás egy borzalmasan kemény terep, és sokszor úgy képzeljük, hogy a benne dolgozók a végtelenségig túl vannak hajtva, miközben hatalmas elvárások nehezednek rájuk. Így ugye pedig a fluktuáció is magas, ami sem az employee engagementnek nem segít, sem a teljesítménynek. Akkor a Kempinski azt mondta, hogy legyen ennek a folyamatnak a célja a munkavállalói elköteleződés növelése, mert azt szerették volna, hogy a munkavállalók úgy nyújtsanak egységes standard szerinti kiváló teljesítményt, hogy közben figyelemmel vannak a regionális és kulturális különbözőségekre. Tehát megtörtént ez a célkitűzés, és ők 3 nagyon egyszerű dologra fókuszáltak a folyamat során. Az első a munkavállalói elköteleződés globális stratégiát végtelenségig leegyszerűsítették. Tehát ahelyett, hogy túlbonyolították volna, ahelyett a munkavállalók és a vezetőik erősségeit tették a középpontjába ennek a folyamatnak. A második dolog, amire fókuszáltak, az, hogy fejlesztették a visszajelzés kultúrát. Ez lett az egyik top prioritás a szervezeten belül. És a harmadik pedig, hogy a vezetőket és a csapatot is képezték, ezek a különböző csoportok egymást támogatták, és az itt összegyűjt tapasztalatokat bevitték egymás csapatába. Tehát arra is fókuszáltak, hogy legyen információ áramlás a csapatok között. Ennek az eredménye az az volt, hogy a legvonzóbb luxus vendéglátó szolgáltatói lettek világszerte a munkakeresők és munkavállalók körében. 2021-ben a Kempinski felkerült a Forbes világ legjobb munkáltatói listájára, ahol az összes iparág között a 63., az utazási és szabadidős ágazatban pedig az első helyen végzett. Tehát ez egy olyan visszajelzés volt, ami ennek a folyamatnak a végén, ami azt mutatta meg, hogy globálisan egységes értékrendszert tudtak bevinni a szervezetbe. Mindezt úgy, hogy közben a különbözőségeket is megőrizték, sőt, igazából azokból építkeztek.
Ha ki kellene emelned egy univerzális üzenetet azoknak, akik mostanában vágnának bele a szervezetük ilyen jellegű átalakításába, akkor mi lenne az?
Talán egyetlen dolog az az, hogy ha még valaki nagyon új ezen a képzésfejlesztési területen, és szeretné a szervezetét fejleszteni, akkor az a tapasztalatom, hogy szakértőként mi szeretjük ezeket a módszertanokat túlmisztifikálni, és nagyon nehéz eligazodni és választani a különböző megközelítések között. Én szeretnék mindenkit megnyugtatni, aki most gondolkodik azon, hogy belevágjon egy ilyen fejlesztésbe és transformációba, hogy valójában ez egy nagyon-nagyon egyszerű képlet. Tehát lényegében arról van szó, hogy ha erőforrást fektetünk a tehetségek fejlesztésébe, akkor az automatikusan az eredményesség és produktivitás növekedését fogja hozni. Tehát mindemellett a vezető és a beosztott közötti kapcsolat is erősödik, és tényleg nagyon egyszerű képlet, hogyha megfigyeljük azt, hogy a munkatársaink, a beosztottjaink miben tehetségesek, ebbe erőforrást fektetünk, és megkapják a szükséges támogatást, és az időt, hogy kifejlesszék, továbbfejlesszék a tehetségüket és a kompetenciáikat, akkor abból bizonyosan eredményesség és produktivitás növekedés lesz, és ebből jönnek létre azok az erősségek, amiket utána közel tökéletes minőségben és hosszú távon fognak tudni kamatoztatni a cég céljainak az elérésének az érdekében. Mindezt úgy, hogy elkötelezettek és motiváltak tudnak maradni a munkájukban.
Business Plus. Hallgass kedvenc alkalmazásodban. Spotify, Apple, Google, Deezer, YouTube, podcast.hu. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával.